Folytatjuk Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs vezetőjével. Itt előzőleg beszéltünk arról, egészen pontosan bevezetett minket abba, hogy az A321 Neo mennyivel több férőhelyet, 9-el több férőhelyet tud, mint a korábbi repülőgépeik. Az elmúlt hetekben, sőt lehet, hogy most már egy-két hónapja is volt, nagyot futott a magyar médiában az, hogy volt egy olyan túlfoglalási eset, amikor egész egyszerűen, akinek nem jutott férőhely, fogalmazunk ilyen nagyon egyszerűen, az nem akart ezt tudomásul venni, és nem akart leszállni a repülőgépről. Ebből az esetből kiindulva mennyiben változtattak a foglalási rendszerükön, ha kellett egyáltalán változtatni, és leszűrtek-e ebből valamit ebből az esetből?
Természetesen leszűrtük a megfelelő tanulságokat, és utólag is elnézést kérünk ezért a kis bakiért. Amit viszont tudni kell, az az, hogy a szállodákban például, és az iparágban egyébként a repülőiparágban bevett szokás a túlfoglalás. Van a historikus adatok alapján bizonyos útvonalakon jellemző, és látni lehet, hogy vannak olyan emberek, akik lefoglalják a jegyet, a szállodákban lefoglalják a szállást, de valamilyen okból nem jönnek el. Nyilván egy nyaralós járaton, egy Rodoszon, egy Zakintoszon, egy Marbellán, egy Majorkán kisebb eséllyel nem jön el valaki a nyaralására, bár ott is előfordul, hogy néha nem jelennek meg. És ezeket a historikus adatokat figyelembe véve bizonyos szintig engedélyezi a rendszer egy-két-három hol mennyi üléssel, vagy egyel többet lehet foglalni. Ebben a konkrét esetben egyébként az volt a különleges, hogy akkor volt ez a nagy nemzetközi foci kupának a döntője Budapesten.
Európa Liga.
Igen, az Európa Ligának a döntője Budapesten, és nagyon sok olyan olasz Róma szurkoló igyekezett haza, akivel ezek a historikus adatok egyébként nem számoltak, és ezért jelent meg ez egyébként néha foghíjas járaton mindenki, sőt, plusz mindenki, illetve úgy értem, hogy mindenki, aki lefoglalta a járatát. Most hát ez sajnos ilyenkor ez egy kellemetlen helyzet természetesen, de ilyenkor mindig van egy protokoll, hogy mi alapján először megkérdezzük, hogy valaki hajlandó-e leszállni, és aztán el kell indítanunk egy protokollt, hogy mi alapján választjuk ki azokat, aki azt, vagy azokat az embereket, attól függ, hány túlfoglalás volt. Jelen esetben egy túlfoglalás volt, akiket meg kell kérnünk, hogy egy következő járattal, vagy egy másik légitársaság járatával utazzanak.
Mi alapján választanak egyébként? Mi a protokoll?
Erről nem árulhatok el részleteket, annyit mindenképpen el tudok árulni, hogy időseket, családokat nem szedünk, nem bontunk meg, nem szedünk szét, de ilyenkor ezt mi nem ingyen kérjük, tehát itt van egy nemzetközi szabályozás, ami alapján nekünk fel kell ajánlanunk. Azon kívül, hogy eljuttatjuk az úti céljára minél előbb az utast, ezettől függetlenül nekünk fel kell ajánlanunk több száz eurós kompenzációt.
Érdekes egyébként az, hogy a statisztikák szerint ennyire nagy a túlfoglalás mellett az a otthon maradók száma, fogalmazunk így, vagy a nem utazók száma. Mind nem gondolná elsőbbikre az ember, hogy egy repülőutat csak úgy valaki hát, lefoglal, aztán mégsem megy.
Korábban említettem, hogy ez tulajdonképpen már egy tömegközlekedés. Tehát azért, mert vannak olyan emberek, akik évente egyszer-kétszer repülnek, csak vagy esetleg több évente egyszer-kétszer repülnek, ezért ez a világban, ez ma már egy tömegközlekedésnek számít. Na most, hogyha lefoglalok egy 20 eurós jegyet mondjuk Londonba, vagy egy 15 000 forintos jegyet Londonba, Dortmundba, egy üzleti útra mondjuk, az és előbb megváltoznak a terveim, nem tudok aznap, nem tudok csütörtökön kimenni, vagy mondjuk egy esti járatra foglaltam jegyet, és nekem már reggel ki kell mennem. Egyszerűbb és olcsóbb egy újabb jegyet vásárolni, akár újabb 20 euróért, 30 euróért, mint az átfoglalással bajlódni. Úgyhogy azért lehet nagyon sokan élethelyzet, ami indukálja ezeket a megváltozott utazási terveket.
Nagyjából talán egy évvel ezelőtt, de hogyha nem így van, akkor javítson ki, hogyha tévedek, vezeté be az úgynevezett extra profit adót, ami a légitársaságokat is sújtotta. Egészen pontosan a jegyek után, talán a jegyvásárlások után van az adó mértéke kiszámítva, ami azóta úgy tűnik, hogy nem, hogy nem tűnt el, hanem hogy hosszabb távon megmarad, és hát kvázi zöld adóként apostrofált ezt a kormányzat. Ez visszavetette a magyarországi légiközlekedést az ide irányuló, vagy innen induló légiforgalmat, vagy igazából ez marginális hatással volt rá?
Azt gondolom, hogy marginális hatással, vagy talán semmilyen hatással nem volt ez az adó a Magyarországról, vagy Magyarországra érkező utasok esetében. Továbbá a Wizz Airnek van a leghatékonyabb és legzöldebb, legfenntarthatóbban üzemeltethető flottája, nem csak Magyarországon, hanem a világon is. Úgyhogy minket érint a legkevésbé ez az adó. Magyarországon, Budapesten elsősorban az A321-es neókkal repülünk, csak ebből áll a budapesti flottánk, úgyhogy nekünk sokkal kevesebbet kell az utasok után, ugye ez egy sávos és a környezetszennyezéstől függő adó, úgyhogy nekünk sokkal kevesebbet kell fizetnünk, mint más légitársaságoknak.
Mi az, ami most látszik így június vége, július eleje felé a nyári szezonnal kapcsolatban? Nagyon-nagyon fel kell pörögniük, gondolom felpörögnek majd a légitársaságoknak és egyszeres minden repülőtereknek, hogy ki tudják akár itt Európában szolgálni az utasokat, vagy tényleg tudtak annyit tanulni a tavalyi év zökkenőiből, hogy most nem lesz akkora probléma.
Nem szeretnék más légitársaság nevében beszélni, de abban biztos vagyok, hogy mi felkészültünk. Tehát ahogy azt korábban is említettem, mi nagyon erős nyárra számítottunk, és már az év első 5-6 hónapja is viszonylag erős volt. Tehát mi láttuk és tanultunk a tavalyiakból. Tehát láttuk, hogy mi történt tavaly, láttuk, hogy milyen igény várható nyárra, és tanultunk ebből, és felkészültünk. Tehát mi nagyon sok felkészülési lépést tettünk, megerősítettük a háttér, megdupláztuk a háttér kiszolgáló személyzetünknek, a házon belüli kiszolgáló személyzetünknek, a tervezőknek, a különböző operációs embereknek a számát. Mi, ahogy említettem korábban, nagyon sok alvállalkozó partnerünkkel egyeztettünk, hogy legyen megfelelő szolgáltatási színvonal a nyárra. Extra repülőgépeket raktunk be a rendszerbe. Tehát mi körülbelül 100 millió euró értékben fektettünk be abba, hogy idén zökkenőmentesebben tudjon működni az egész nyár. Ez nem azt jelenti sajnos, hogy ez egy könnyű nyár lesz. Tehát itt korábban beszéltünk a légirányításról, korábban beszéltünk az ellátási lánc nehézségeiről, tehát hogy lesznek biztos minden légitársaságot érintő szűk keresztmetszetek itt a rendszerben. Elképesztő forgalomra számítunk nyáron, úgyhogy bízom benne, hogy viszonylag zökkenőmentes lesz a nyár. Mi mindent megtettünk, és a repülőgép járatok törlése az a leges legutolsó megoldás lehet csak. Tehát mi mindent megpróbálunk azért, hogy az adott utasokat eljutassuk az ő általuk kiválasztott úti célra, lehetőleg menetrend szerint, vagy minimális késéssel. Tehát nekünk is sok pénzbe kerül, nagyon sok pénzbe kerül, ha járatot kell törölnünk. Nekünk nem az a célunk, hogy járatokat töröljünk, mi egy légitársaság vagyunk, nekünk az a célunk, hogy repüljünk. Tehát, hogyha nem szeretnénk utasokat szállítani, akkor lehet, hogy pékeknek mentünk volna el. Tehát tényleg, hogyha azt szeretném itt is megerősíteni, hogy ha törlünk, ha valamiért törölünk el egy járatot, akár a saját hibánkból, akár mondjuk egy olyan időjárási viszony van, például Londonban, én pár hete repültem Londonba, ott majdnem törölték a járatomat, mert olyan vihar volt, le volt zárva a londoni repülőtér. De megpróbáltuk, és késtünk, és késleltettük a járatot, hogy még mindenképpen oda tudjon érni a járat aznap, nehogy több száz embert cserbe hagyjunk.
Mi az, ami egyébként a jelenlegi szituációban lehet tenni mondjuk pilóták vagy stewardessek, légi utas kísérők megtartásáért, mert lehetett arról hallani, olvasni, hogy a Wizz Air ezen a téren egy, nekem első ránézésre extrémet lép, tehát hogy az összegek azok legalábbis magyar szemmel eléggé komoly összegeknek tűntek. Akár persze nyilván nem egy hónap vagy fél év után, de akár mondjuk, ha valaki több évre elkötelezi magát munkavállalóként, akár egy több ezer eurós vagy több tízezer eurós juttatás is kinézhet számára?
Igen, én azt gondolom, hogy a Wizz Air egy nagyon jó munkahely, nem csak Magyarországon, hanem tényleg a több mint 50 országban vagyunk jelen, tehát bármelyik országból repülünk, bármelyik országba szerintem egy jó munkahely, és azokban az országokban, ahol bázisaink vannak, megfelelően és versenyképesen keresnek a kollégáink. Emellett természetesen vannak olyan országok, és vannak olyan bázisok elsősorban, ahol valamilyen nehezebb légi utas kísérőt vagy pilótát találnunk. Ilyen volt tavaly például Lengyelország, ilyen volt tavaly az Egyesült Királyság, ilyen volt Bulgária, valamiért nagyon nehezen lehetett. Tehát én tudok jó pár okot, de nem mindegyik, a mai napig nem mindegyik teljesen egyértelmű nekem, vagy nekünk. De ugyanakkor például idénre megoldódott Lengyelország, az Egyesült Királyságot már tavaly sikerült népszerűvé tennünk, és nem csak azért, mert esetleg emeltünk a fizetéseken, hanem esetleg olyan, tehát másfajta csomagot ajánlottunk, meg el tudtuk magyarázni az embereknek, hogy miért jó a vízernél dolgozni, és mondjuk más légitársaságok, vagy más cégek.
Tehát a konkurencia szokott problémát okozni?
Nem mindenhol a konkurencia. Nem mindenhol a konkurencia jelent csak versenyt, hanem azért mi például egy légitős kísérő kiválasztásakor, vagy légitős kísérők esetében teljesen másfajta profilú cégekkel is versenyzünk. Tehát ez lehet egy turizmusban működő bármelyik másik cég, lehet ez bármi olyan cég, ahol szintén emberekkel kell foglalkozni. Egy pilóta esetében egy kicsit más a történet, mert a pilóta az egy nemzetközi erőforrás, tehát a pilóták flexibilisebben mozognak országok között. Ott nyilván nem mindegy, hogy az ember külföldön alszik-e, vagy minden nap haza tud jönni, hogy a saját országában tud repülni. A pilótáknál nagyon fontos a fejlődési lehetőség, tehát hogy első 10-ből hány év alatt, akár nálunk 3-4-5 év alatt, vagy mondjuk más légitársaknál 20 év alatt lehet belőle kapitány, ez nyilván egy előre meneteli lehetőség, és ez természetesen a fizetésben is megjelenik. De visszatérve a kérdésre, vannak olyan bázisaink, a külföldi bázisaink, tehát ezek nem magyarországi bázisok, ahova különböző okok miatt nehezebb, főleg pilótákat találunk, és ott igen, egy olyan bónuszt fizetünk nekik, ami talán elősegíti azt, de ezek már meglévő nálunk dolgozó pilóták, hogy arra a bázisra átmenjenek, vagy azon a bázison hosszabb időt eltöltsenek.
Mi szokott egyébként a probléma lenni? Nyilván a teljesség igénye nélkül, tehát hogy nem szeretik abban az adott országban a kultúrkört, vagy inkább tényleg az a otthonalvós típusú munkavállaló, aki nem szívesen maradott huzamosabb ideig egy adott országban.
Általában ezek kisebb bázisok, ezek általában kisebb városok, és ezekben a kisebb városokban lehet, hogy nem olyan népszerű ott élni le, ezek főleg kelet-európai városok, lehet, hogy ott az nem annyira népszerű a külföldiek körében, helyben nincs elég képzett szakember. Szóval itt azért ez egy több részből összetevődő kérdés.
Hogyha mondjuk valami csoda folytán, nem hiszem, hogy lesz ilyen csoda idén, de az orosz-ukrán vonalak újra megnyílnának, ami hát nyilván valószínűleg egy béke megállapodást jelentene, nem egy tűzszünetet. Lenne annyi repülőgép, annyi személyzet, hogy erre tudnának reagálni? Vagy ez mindenkinek nagyon nagy kívást jelent, hogy hirtelen megint megnyílik két hatalmas piac?
Ez egyik többfelé a kérdés. Egyrészt mi továbbra is szeretnénk újra repülni Ukrajnából. Tehát szeretnénk újra megnyitni a bázisainkat. Egy, és ez fontos, és ezt többször el is mondtuk, nekünk az ukrán piac egy nagyon fontos piac volt. Egyébként elképesztő bővülés előtt álltunk pont, amikor kitört a háború tavaly, tehát nekünk nagyon sok növekedési tervünket is ez keresztbe húzta. A másik része a kérdésnek, hogy ez milyen gyorsan fog helyreállni ott a béke, vagy a tűzszünet, illetve hogy ez után, ezt követően a légtér mennyire lesz biztonságos, a repülőterek mennyire lesznek biztonságosak, a repülőterek milyen állapotban lesznek, és mennyi idő alatt lesznek olyan állapotban, hogy utasokat tudnak fogadni, hogy repülőgépeket tudnak fogadni. Mert a repülőtereket is minimum két fele kéne szedni. Az egyik az, hogy a futópálya minősége az milyen, és mondjuk azt szerintem viszonylag gyorsan és könnyen le lehet betonozni, ha kell, vagy ki lehet javítani. Egy másik, hogy lebombázták-e a fogadóépületet, a terminál épületeket. Tehát azért ez egy bonyolultabb kérdés annál, mint hogy most erre innen hirtelen tudjak válaszolni. Az biztos, hogy említettem, a korábbi hálózatunknak kb. 10-11%-át jelentette ez a piac. Ez ma már arányaiban kevesebbet jelentene, hiszen azóta nőttünk, de szeretnénk visszamenni Ukrajnába mindenképpen.
Merre tart most a nemzetközi repülés? Inkább a környezetvédelem felé, és tényleg valamelyest megpróbál mindenki egy kicsit környezettudatosabb lenni, vagy még mindig a Covid sebeiket nyaldossák a légitársaságok, és még mindenki az elmúlt kihagyott éveket próbálja akármilyen flottával, de bepótolni?
Én azt látom, hogy vannak légitársaságok, akik nyalogatják a sebeiket, és vannak a légitársak, mint például a Wizz Air, aki a 2019-es kapacitásához képest 60%-kal nagyobb kapacitással rendelkezik. Tehát mi az elmúlt 2-3 évben előre menekültünk, erről már említettem néhány gondolatot korábban, tehát mi nem arra vártunk, hogy majd egyszer csak valamelyik állam megsegít minket, és hiteleket biztosít nekünk azért, hogy életben maradhassunk és fejlődhessünk. Na, mi elképesztő agilisan, több bázist a COVID alatt megnyitva haladtunk előre. És szerintem ez nagyon fontos a növekedési pályában, illetve nagyon fontos egyébként a fenntarthatóság is. Tehát, hogy mi a flottánk folyamatos megújításával olyan távol kerültünk nagyon sok versenytársunktól, amiket valószínűleg az elkövetkezendő 5-10 évben ők nem fognak tudni behozni. Csak egy példát mondhatok, ha minden európai légitársaság olyan modern flottával repülne ma, mint amilyen a Wizz Airnek van, akkor egyik napról a másikra 34%-kal csökkenne a károsanyag kibocsátás Európában. Tehát ez egy óriási szám, tehát azt jelenti, hogy egyharmadával minimum az átlag légitársaság előtt járunk, mondjuk környezetvédelmi szempontból. Azt érzem, és azt érezzük, hogy az utasoknak, mi főleg ugye fiatal generáció, amit célcsoportunk, és nekik egyre fontosabb a fenntarthatóság. Tehát, hogyha ők repülőtársaságot választanak, akkor szeretnek a legfenntarthatóbbal, a legkevesebbet szennyezővel utazni, és ez természetesen a Wizz Air.
A bioüzemanyag kérdés egyre inkább előtérbe kerül egyébként az európai repülésben, és sőt, emlékeim szerint uniós kötelezettség is van rá, hogy minél többet a következő években ebből felhasználni. Ez persze azért valamit segít, de el tud egy olyan repülési időszakot képzelni, amikor már nem kerozin vagy biodízel üzem anyag alapú a repülés, vagy ettől nagyon-nagyon messze van a repülés, mint iparág, mert teljesen mást kíván, mint egy földi közlekedés.
Először beszéljünk talán a SAF-ról, a Sustainable Aviation Fuel-ról, tehát a fenntartható repülőgép üzemanyagról. Ezek elsősorban használt sütőolajok, különböző átalakításával előállítható üzemanyagok, illetve a Wizz Air most például bevásárolta magát egy olyan Angliában, vagy az Egyesült Királyságban működő vállalatba, ami szennyvízből állít elő különböző fenntartható repülőüzemanyagot. A baj az jelenleg, hogy nem áll elég ilyen üzemanyag rendelkezésre, illetve ami rendelkezésre áll, az rendkívül drága. Tehát ez ilyen 5-6-szor annyiba kell a fenntartható üzemanyag, mint a normál üzemanyag. Ez egy átmeneti időszak lesz, tehát mi azt gondoljuk, és azt látjuk, hogy ez a SAF, ez a Sustainable Aviation Fuel, ez egy körülbelül 15-20 éves átmeneti időszak lesz legalább. Természetesen majd ezt ki kell találni, hogy ezt ki és hogy tudja biztosítani ezt az üzemanyagot, illetve hogy az államok milyen szerepet tudnak ebben vállalni, mert nem hiszem, hogy az utasok egy 5-6-szor drágább jegyet meg tudnának, illetve meg akarnának vásárolni, csak azért, hogy fenntartható üzemanyag 100%. Egyébként a mai hajtóművek kb. 50%-ig képesek fenntartható üzemanyaggal repülni, tehát a keveréknek a fele az rendes üzemanyagból kell, hogy álljon. De akkor is az rendkívül megdrágítaná a jegyeket, hogyha ezt a repülőtársaságoknak kell 100%-ban finanszírozni, és aztán ezt nyilvánvalóan át kell hárítania az utasokra, hiszen ilyen mértékű költségnövekedés nem visel el egyetlen cég sem. Hosszú távon viszont természetesen nem ez az fenntartható üzemanyag a megoldás, hanem mi úgy látjuk, hogy egyre inkább a hidrogén meghajtású repülőgépek fele mozdul el a kutatás és a fejlesztés. A technológia nagy részben már rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon sok kérdés van még, és nagyon sok fejlesztés van, és próba, út, és repülőgép és hajtómű átalakítás addig, ameddig azt mondhatjuk, hogy na, akkor üzemszerűen, iparág szinten hidrogénnel meghajtott repülőgépekkel lehet majd vezetni, de úgy látjuk, hogy egy ilyen, hát most van 2023, hát egy ilyen 25-30 éven belül ez megvalósítható.
És elő is állítható annyi hidrogén? Vajon?
Valószínűleg igen, nem tudom a pontos számokat, nem tudom, hogy arányaiban mennyi hidrogén kell a repüléshez. Úgy emlékszem, hogy a korábbi számítások alapján ezért kevesebb hidrogén, tehát a hidrogénnek a hatásfoka sokkal nagyobb, mint a jelenlegi keroziné, de hát még ez messze van, tehát hogy szerintem addigra azon kívül, hogy azt megoldják, hogy jut el a repülőterekre, és onnan biztonságosan a repülőgépekbe, hogy fel kell állítani, és milyen hajtóművek, milyen repülőgép törzsek, lehet, hogy nagyon sok mindent, jó eséllyel nagyon sok mindent kell majd addig módosítani, tehát addig szerintem ezt is ki fogják találni, hogy lehet annyit.
De elméletben ez teljesen környezetbarát lenne.
Hát ez net zero.
Igen, az már jó hangzik.
Igen.
Radó Andrással, a Wizzair kommunikációs vezetőjével beszélgettünk az elmúlt 20 percben itt a napvendége műsorban. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A mikrofonnál Nagy Károly volt, köszönjük a figyelmüket, egyrészt nyilván a Trend FM-en a 94.2, másrészt a YouTube csatornánkon. További jó rádiózást!